Állandóan tömegeket látva a vásárcsarnokokban, feltételezem, hogy nem csak én szeretek ott vásárolni. Gondolkoztak már azon, hogy hogyan is alakultak ki a csarnokok? És egyáltalán, mitől más egy csarnok, mint egy piac?
Itt ülök Nagy Gergely építésznél, a Barlang tervezető igazgatójánál, aki egyike volt a Fővámtéri Vásárcsarnok épület rekonstrukciójának. Tehát azt hiszem, hogy a legilletékesebb óra, hogy kérdezzem a Nagy Vásárcsarnokról. Talán ott kezdenénk, hogy hogyan alakultak ki az átvásárcsarnokok.
Ez a napóleoni időkre vezethető, viszont Franciaországban volt ennek a intézmény előzménye, ugyanis a egészséges élelmiszer ellátást kellett biztosítani a francia hadseregnek, és ennek az analógiájára alakult ki Franciaországban is a nagyvárosoknak a élelmiszer ellátó rendszere. Budapest is a 19. század végén egy elég dinamikus fejlődésnek volt a helyszíne, talán az európai fejlődésnek az egyik legjelentősebb helyszíne volt, és a 19. század végére már 44 piac volt.
Ezek szabadtéri piacok voltak?
Szabadtéri piacok voltak, és közterületen lévő piacok. Egyrészt ezek akadályozták a városi fejlődést, mert amikor egy piac elfoglal egy közterületet, akkor szabályozhatatlanná váltak. Másrészt pedig ezek ilyen szépen kialakult piacok voltak, ahol kezelve asztalok voltak, aztán bódék, sátrak voltak, ahol hetente egy, két, három, négy nap voltak piacok, vagy akár minden nap piacok voltak, de igazán ezek elég hamar ilyen pakányfészkek lettek, ahol ellenőrizetlen élelmiszer kereskedelem folyt. Nem ismerte senki, hogy milyen élelmiszer érkezik értékesítésre, és annak a minőségét sem tudták meghatározni.
És ekkor jött utána egy elosztás, tehát egy központi valami?
Két ilyen módszer alakult ki a nagyvilágban. Egyrészt a csarnokhálózatot építenek, aminek kettős célja volt. Egyrészt az élelmiszer ellenőrzés, másik az elosztás, az értékesítés. És minden ilyen rendszer a 19. századnak volt ez a műfaja, a csarnokhálózat, és ezért mondjuk az, hogy csarnokhálózat épült, mert volt egy nagybani piac, egy központi csarnok, és a mai nagy csarnokunk is egy ilyen félig nagybani kereskedelemnek volt a helyszíne. Itt volt az élelmiszer ellenőrzés, a nagybani értékesítés, és úgy került kerületi csarnokokhoz. Európában két ilyen rendszer alakult ki, az egyik az angol módszer volt, ahol árufajtánként alakult ki piac, ott külön volt halpiac, virágpiac, zöldségpiac, a Smithfield-i vásárcsarnok, a mai napi húspiac.
Az, hogy a Bőván térem lett elosztó központ, az a földrajzi helyzetétből adódott?
Igen, egyértelműen, tehát mi itt a német analógia alapján építettük fel ezt a hálózatot. A régi belváros, a régi városfalon kívüli területre esett, a nagycsarnoknak a helyszíne. Egy raktárzónája volt Budapestnek, délről kapcsolódott a belvároshoz, nagyon jó vasúti közlekedése volt,
hát,
és nagyon fontos volt a Duna-Dunai kapcsolat, és a közlekedési kapcsolat, az áruveszállítás miatt volt nagyon fontos, és kialakult emögött egy élelmiszer begyűjtési rendszer is a csarnok mögött, és így tudták a vonattal is szállítani az árut, vagy a kofahajóknál is többen összetársultak, és a Dunai alagúthoz vihették a portékát, és onnan Csillével lehetett beszállítani a pincei raktárzónákba a élelmiszert.
És hány csarnokot látott el?
Budapesten eredetileg 12 csarnokban gondolkodtak, lett volna egy központi vásárcsarnok, és 12 kerületi csarnok. 1896-ban lett kész, de igazán 97-ben nyílt meg a csarnok hálózat, akkor egyszerre 5 vásárcsarnokunk nyílt meg. A második legnagyobb a Rákóczi téri vásárcsarnok, a Klauzár téren nyílt vásárcsarnok a Hold utcában.
Matyányi?
És a Batthyány téri vásárcsarnok az 1902-ben, az később, nem ebben a csoportban, az plusz csarnokként épült. És még kifelejtettem a Műanyi téri vásárcsarnokot, amelyik szintén egy híres kerületi csarnokunk. Most az a szép a történetünkben, meg Budapest építészet történetében, hogy ez mind a 6 vásárcsarnok a mai napig az élelmiszer ellátást szolgálja a városban. Nagyon sok helyen lebontották azokat a nagy csarnokokat, amik ma már mindenütt a világon ezek megbecsült műemlékek. Mi úgy át tudtuk formálni a vásárcsarnokot, hogy az ma is tudja szolgálni a élelmiszer kereskedelmet, sőt egy nagyon nevezetes turista látványosságunk is.
Kicsit visszatérve, hogy mondta, hogy a vasúti szállítás mennyire fontos volt. Meddig jött be a vonat?
Ez a terület, mint említettem, egy raktárzóna volt, ott volt a híres elevátor is mögötte, a közraktárak vasúti kapcsolata volt.
Ez a mostani bárna?
Igen, a mai közgazdasági egyetem volt a vámház épülete, abban bement a vonat, és innen kellett egy leágazást építeni.
A mostani Corvinus Egyetemben ment be a vonat?
Igen, és a vásárcsarnokba is ugyanígy beszállították az árut. Középen ma is megvan ez a széles út, ettől a Duna felé első rész volt a nagybani piac, és a Pipa utca felüli terület volt a kerületi piac. A csarnoknak a formája is igazodik ehhez, hátul azok a nagy kapuk, azok alkalmasak voltak arra, hogy a behúzzai gőz, akkor még gőzösök jártak.
Az a gőz, az ott maradt, vagy el volt vezetve?
A formája is ilyen az épületnek, hogy olyan természetes kereszthúzata van, hogy a középső nagyhajó fölött teljes gerincen egy nyitott lamellás zsalú vonul végig, és ott ez direkt azért épült, hogy a füst, a mozdonyfüst azon keresztül tudjon kimenni az épületből. Ez egy fedett vásár volt mindig, tehát azokat a kerületi piacokat, amiket a bevezetőben említettünk, azokat telepítették ilyen zárt területekre, és így azzal, hogy ezek telekre kerültek, ilyen szervezett körülmények között lehetett a árusítást, az árusítóbódékat, és leginkább az élelmiszer ellenőrzést megszervezni, mert emellett fölépült egy csarnok és piaci intézmény is, ahol az élelmiszer ellenőrzés volt a legfontosabb feladat. Az is jellemző, hogy és nem csak a élelmiszer oldalról, hanem a viselkedési kultúra oldaláról is szabályozták a piacon való életet, kereskedelmet. Le kellett akkor még írni, hogy nem szabad a levőre rákiabálni, nem szabad egy lyukot szabadon engedni a piacon, ezeknek is megvolt a külön területe. Úgy, mint ahogy a korábbi szabad piacokon lehetett. Tehát egy új kultúrát is behozott a vásárcsarnok intézménye a kereskedelembe, ami a polgárosodásnak nyilván a velejárója volt.
Én gyerekkoromban egészen közel laktam a vásárcsarnokhoz, akkor még emlékeztem a régi formájára, úgyhogy meg is lepődtem, amikor újra megnyílt, hogy ez nem egészen olyan, de hát akkor ezek szerint mostanra kapta meg az eredeti formáját.
Hát sajnos olyan nem lehetett, mint az eredeti volt, mert igazán látványban ez egy összefüggő tér volt. Azóta az előírások és már a követelmények is nagyon nagy mértékben megváltoztak. A másik, hogy időközben ez a csarnok Budapest belvárosának lett a része, és egész más jellegű élelmiszer forgalom, meg kiszolgáló szükséglete van egy ilyen épületnek, meg kellett oldani, hogy ne terhelje Budapestnek amúgy is igen túlterhelt belső rendszerét. Ezért ez volt a legnehezebb kérdés, hogy ezt hogyan lehet úgy megoldani, hogy egy ilyen nagy forgalmat kívánunk középület az változatlan helyszínen tudja szolgálni a belvárost. Igazán ez egy 19. századi plázaépület. Ugyanakkor a élelmiszer higiéniai előírások, meg a követelmények, az árubeszállítás és a szembeni követelmények, a zárt helyiséget is követel nagyon sok helyen, a különböző moshatósági, tisztíthatósági feltételek vannak, és egész más a élelmiszerkezelésnek is más-más követelménye, technológiai oldalról, meg tárolási oldalról egész más rendje van. Ezért alakult ki ez a térszín alatti árufeltöltési lehetőség, a pince területen árufajtánként kialakított folyosókon, és egy teljesen közönség szeme elől takartan egy lift tudja felhozni az adott élelmiszert, és így alakultak ki a sziget pavilonok, amik önmagukban az eredeti Betsamu-féle elképzelést, vagy az eredeti tervezője volt ennek az épületnek. Idegen ez a sziget pavilon látvány, mert az ő idejében csak egy drótfonattal megosztott, különválasztott telekre volt szükség. És az is egy teljesen újszerű vagy mai probléma, hogy egyáltalán egy ilyen hatalmas élelmiszer elosztó központban a göngyöleg, a maradék, a kárnóval romlott, vagy nem eladható árunak a kezelése, hogy történik ez hulladék, egy része hasznosítható, egy része nem hasznosítható. Ennek egy teljesen független rendszert kellett kiépíteni, önmagában a szemétkezelés is egy külön komoly technológiát kíván az épület, mert egy szemétkezelő központ van, egy külön lifttel, ahova be tudják hordani külön a papírhulladékot, a hús maradványokat, a zöldséget, ahol préselik, és ez a szemétkezelő központ kapcsolódik most ahhoz a szemét, most már így hívjuk, hogy szemétszállító alagú, de eredetileg ez a Dunai kapcsolatot biztosító árubeszállító alagút volt. Ma már innen áru nem tud érkezni a rakpartnak a megváltozott funkciója miatt sem, viszont mi arra felé tudjuk elszállítani a szemetet, és az igazán ez a koszos, büdös technológia kikerül a város.
De felszín alatt zajlik az egész.
Ez azért érdekes még építészet történeti szempontból, mert a rakparti, vagy a rakparthoz közeleső hajdan volt közintézmények közül egyedül a vásárcsarnoknak maradt meg ez a áru, illetve a mostani helyreállításkor lehetett helyreállítani a föld alatti alagutat. A közgazdasági egyetemnél is ugyanígy megvolt a kettes villamos alagútja, ezt már csak lenyomatában engedte megőrizni, ami a rakparti boldozatnál látszik. Nekünk most pedig a megadott időpontban ide tud érkezni a szemetes autó, vagy hajnali időpontban, és onnan viszik el az adott hulladékot.
Azt hiszem, hogy mindezeket hallva a legközelebb, ha megyek, akkor egy kicsit más szemmel fogok benézni. Nagyon szépen köszönöm ezt a kis röpke tájékoztatót Nagy Gergely építésznek. Kéri Júli beszélgetését hallották.